délután régéket fogunk olvasni, ami által szólni kíván Isten hozzánk első ízben, a Jeremiás könyvéből, a 10. fejezetből. Az első 16 verset fogjuk felolvasni. Jeremiás könyve, 10. rész, az első 16 verset olvassuk föl. Halljátok meg az ígét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza, így szól az Úr. A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával, ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. Nincs hozzád hasonló, Uram, nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek királya? Bizony megilletesz téged, mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között, egyetlen országban sem. Egyaránt ostobák és bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, fából vannak. Tarsisból hozott ezüsttel és ufázi arannyal vonják be, mesterember csinálmánya, ötvös keze munkája, öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek. Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot. Az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent val bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében, nincsen abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok semmivé lesznek a megtorlás idején, de nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona, seregek ura a neve. Isten és a bálványok ma délutánra az a mottónk, az előirányzott igéből. Ugye igény fölvázolja nagyon is világosan és érthető módon, hogy mi a különbség a bálványok között, a kis bálvány szobroskák között, és mi a különbség az élő Isten között. És bár ezt tudta az Izrael népe, illetve tapasztalta, hogy milyen hatalmas az élő Isten ereje, és sokszor mi is tudjuk, mégis olyan sokszor talán megengedjük azt, hogy bejöjjenek különböző bálványok a mi életünkben. Nem úgy, ahogy az Izrael népe tette akkor, hogy kis szobroskákat faragunk, kimegyünk az erdőre fát vágni, vagy esetleg aranyból vagy ezüstből öntetünk magunknak, és kirakjuk a szoba közepére, ami előtt hajlongjunk, ma már másképp dolgozik a sátán. És azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy egyszer csak úgy mégis behódolunk, és mégis úgy elesünk, és valamit beengedünk, valami beférkőzik a mi szívünkbe, az én szívembe. Én nagyon érdekes dolgot olvastam az állatvilágban. A denevér este, mikor az ő portyázására indul, különböző ultrahangokat ad, ugye, hogy tájékozódjon, és a hanghullámok visszaverődése által ő tud tájékozódni, tudja, hogy milyen tárgyak vannak előtte, esetleges más élőlények, amik majd zsákmányon fognak neki szolgálni. Ő ezzel a képességgel rendelkezik. És nagyon szereti fogyasztani előszeretettel egy bizonyos lepkefajt. Igen ám, de ez a lepkefaj van annyira értelmes, ösztönös, hogy ezekre az ultrahang kibocsátásokra ő is válaszol egy más hang kibocsátásával, ezáltal úgy blokkolva a denevérek hanglokátorát, azért, hogy félrevezesse őket. Hogy nehogy zsákmány, nehogy prédák legyenek. Igen, ám, de itt jön a képbe megint az, hogy van bizonyos denevérfaj, aki ezt észleli, ezt a hangblokkolást, és átvált suttogó üzemmódba. Ezt már a lepke nem tudja kivédeni, és zsákmány lesz belőle. Nem természettudományi órát akartam tartani, de olyan érdekes volt, ezt így olvasva, és aztán meg tovább folytatta, hogy különböző szakemberek, akik ezekkel foglalkoznak és vizsgálják, mikor begyűjtötték ezeket a denevéreket, többnyire, túlnyomó részen olyan lepkéket találtak az ő szervezetükben, akik ki tudták volna védeni ezeket a támadásokat, de mégsem, mert a denevér túljárt rajtuk. És mi történik velünk is? Az ördög tudja, hogy nekünk van hallófülünk, látószemünk. És közeledik, és próbál valamit nekünk nyújtani. És tudja, hogy az ellen mi tudunk féket nyomni. És olyankor vált suttogó üzemmódba. És jön csendesen. És nem jön olyan nagy dolgokkal, és nem nyom az orrunk elé olyan nagy tárgyakat, nagy dolgokat, amik előtt behódolhatnánk. Hanem jön csak úgy alattomba, úgy csendesen, úgy hátulról. Miért mondom ezt? Mert úgy vettem észre életemben és a mai társadalomban, hogy talán évekkel ezelőtt, amikor említettük az olyan szokásos vagy megszokott dolgokat, hogy hát ő bálványozza az autóját, a lakását, úgy gondolom, hogy lehet, hogy már erről leszokott a sátán, és inkább más, apróbb dolgokba próbálkozik. Vagy apróbbnak tűnő dolgokba, olyan dolgokba, amik nem is látszik kívülre az én életemen, hanem olyan dolgokba, amikor egyedül vagyok, talán a csendes kamrámban. Egyedül vagyok otthon, a lakásban. És megpróbál beférkőzni talán azzal, hogy úgy a szívemet megmelengesse. Különböző hasznosnak tűnő weboldalak. Semmi rosszra nem kell gondolni. De amik úgy több időt töltök velük. Mert minden nap arra vágyom, hogy megnyissam azt a bizonyos honlapot, különböző recepteket böngész, mert ez éltet engem. Különböző híreket olvassak, mert ez melegíti meg az én szívemet, és ezzel töltsek el akár órákat is. Ezeket bálványozzam. És már meg is születtek a kis bálványok. Már ott vannak az én szívemben. Tapasztalatból mondom, hogy az Isten meg kellett engem is állítson az év elején. És arra gondolok, hogy elgondolkodjak, vigyázzak, milyen irányba haladok. Lehet, hogy nekem nem bálvány a lakás, az autó, egy ruha, egy bizonyos tárgy, de lehet, hogy az sokkal fontosabb és sok időt elvesz az, hogy reggel talán, amikor fölvegyek, ne az igét, az igével kezdjem, hanem nézem meg, hogy milyen hírek vannak. Nézzél meg, mi újság, mi a helyzet a médiában, mik az új fejlemények a technológiában. És már ez egyből elrabolta a szívemet. Egy másik érdekes dolog, amit olvastam, egy idézetet, a bálványok lelki függőséget okoznak, és súlyos problémához vezetnek. Leköti a mi gondolatvilágunkat, a mi lelki világunkat. Észre sem vesszük, és megkötöz. Szeretnénk mi kitérni előle, úgy gondoljuk, hogy mi meg tudjuk ezt gátolni. De ott alattomba becsúszik, és besúran az ördög, és próbálkozik. Kinél mit tud bevetni, de megpróbál elejteni. És ma délután fel vagyunk arra kérve, mit választunk. Világosan látszik az igéből, nem is kell magyarázni. Az élő Istent, a hatalmas Istent, vagy megengedek egy bálványt az én életembe. Vagy ahhoz igazítom az én életemet, hogy ez a kis bálvány irányítsa már az én mindennapjaimat. Meg kellett alászkodjak az Úr előtt, és azt mondja, nem Uram. Nem kell nekem semmi se legyen olyan fontos. Az legyen csak másodlagos. A te igéd legyen az első, mikor fölkelek, a te igéd legyen, az töltse be az én gondolatvilágomat, a te igéd legyen, amikor lefekszem is. Azzal feküdjek, azzal térjek nyugovóra. Aztán egy másik dolog, amit úgy az Úr a szívemre helyezett, amikor a napokban otthon voltam, és lehengerelt egy kicsit a megfázás, különböző igehirdetéseket nézve az interneten, arról beszélt a prédikátor szövetség, a szövetségről, mint házastársak, mivel a februári hónapban a házasság hete, a házasság hónapja volt, és más országokban, más városokban is sokat hallhattunk erről, és különböző prédikációkban. És beszélt arról is párhuzamba vonva a szövetség, amit Isten és az ő Izrael népe kötött, Izrael népével kötött, és úgy kötjük mi is a mi házasságunk szövetséget az Úr jelenlétében. És hogyha nekem elég az én férjem, az én feleségem, mert ő engem betölt, ő megelégít az ő társaságával, az ő törődésével, az ő odaszánt idejével, miért kell nekem alternatívákat keresni? Hogyha én szövetséget kötöttem Istennel, és én őt akarom, és én őt választottam, miért kell nekem alternatív kis bálványka oda szívem mellé? Hadd foglalkoztasson ez engem is, bennünket is. Hogyha szövetségre léptem Istennel, akkor nekem ő elég. Nekem ő az, aki lelki függőséget okoz. Az ő igéje, az ő jelenléte, nem más, nem egyéb kell betöltse azokat a néhány perceket, üres járatokat az én életemben. És rá kellett erre jönnöm, és bűnbánatot tartsak, hogy hadd adjak még nagyobb teret az Isten jelenlétének. Ne engedjem azt, hogy alattomba a sátán betörjön az én életemben. Az egyik mondásban úgy is olvastam, hogy nem kell hozzányúlni a bálványokhoz, mert a kezünkön marad az aranyfesték. Úgy gondolom, hogy ez sok mindent elárul és sokat mond. Nem kell próbálkozni, nem kell csak egy kicsit egy ujjal megérinteni valamit, mert a nyoma ott marad. Az aranyfesték ott marad a kezünkön, ott maradt az Izrael népének is, nem csak a kezén, a szívén is. De jó az, hogy ma este, ma délutánunk Istenünk figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk. Kit választok ma délután? Az én kis bálványaimat? Azokat tűröm meg a következő héten, vagy azokat félresöpröm, és választom az Istent. Kívánom a szívemből, hogy hadd válasszuk minden nap a mi Úrunkat, az Istenünket, aki élő Isten, aki hatalmas Isten, aki nem egy tárgy, hanem aki a mindennapjainkat betölti, és akivel mi megelégedhetünk. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, utána szolgálni fog Onika Teodóra.
szent lélek, szívem vár, világíts égi fénysugár. Hízs rám keneted olaját, a szent Isten ajándékát. Általad nyerek lelki jót, bánatomban vigasztalót. Jöjj hozzám égi fényeddel, lelkem homályát üzzed el, szívem legyen mindig vidám, úgy járjak Jézus lábnyomán. Te légy mindenkor vezérem, hogy célom bizton elérjem. Taníts ismerni az atyát, és Jézust, lelkem pásztorát. Szívemben lángoljon a hit, mely boldog hálára buzdít. Atya, fiú és szentlélek, három egy Isten, dicsérlek. Amen.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, célját jutott, mi szent legyen szabad. Ha látom még sok millió alkotásot, kiket tehet, és táplálsz egy magad. A szívem áld, és hál, tölti el.
Mi nagy vagy te, a szívek áll, és hál tölti el. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szól igény,
vagy néhány hete Zilahon voltunk, és Sámuel testvérünk hirdette az ígét ottan. És mondott egy mondatot, ami Azóta is bennem van, és úgy mozog bennem, mivel házasság hete is volt, és azokról szóltak az ígék. Nagyon több jó gondolatot említette a testvérünk, de egy megmaradt úgy bennem, és azóta mindig úgy visszajön. És azt mondta, hogy a hétfő estéket, már mint Kecskeméten, ott, ahol ő szolgál, a hétfő estéket ő úgy nevezte el, mint a gyülekezetnek a fűtőházát. És azóta úgy gondolkoz, ugyanis hétfő este gyűlnek össze a testvérek imádkozni, testvérnők, és azt mondja, minél többen vannak, annál nagyobb a tűznek az ereje. És azóta úgy gondolkodtam, és foglalkoztatott ez a gondolat, hogy én mennyire járulok ahhoz hozzá, hogy a gyülekezetben melegség legyen. Azt mindannyian szeretjük, és olyan jó az, mikor árad egy gyülekezetből a melegség. És mivel ugye a házasság hete is volt, és azon is gondolkodtam, hogy ugye egy házba, hogyha belépünk, érezzük azt, hogy ugye melegség van abban a családban, vagy pedig olyan fagyos a hangulat ott a férfeleség gyerekek között, mert ezt meg lehet érezni egy-két mondat után, bármennyire is takargatjuk. És ebben nagy szerepe van ugye az édesapának, vagy férfi embernek, hogy mennyire teszem oda az életemet az imádkozásban, mennyire imádkozok ezért. Kérdés ez nekem, hogy mennyire tettem, és úgy gondoltam, elmondom a testvéreknek is, hogy gondolkozzunk el ezen, hogy mennyire fűtöm én be az imaházat. Vagy csak élvezem a meleget? Élvezem azt, hogy mások jönnek, és imádkoznak, és befűtik, és azt mondják, melegség árad, olyan melegség, amilyen, vagy pedig megyek én is, és egy darab fával hozzájárulok ahhoz, hogy melegség legyen. Mert minél több fát hozunk, annál melegebb egy lakás, egy család. Minél többet imádkozunk, annál jobban árad belőről a melegség, a szeretet. Foglalkoztatod és legyen, foglalkoztassa a testvéreket is. Különösképpen a férfi testvérek, mi, akik a család papjai vagyunk, foglalkoztasson ez bennünket. Mennyire járulok hozzá, hogy gyülekezetem, családomból melegség áradjon kifele. Mert innet árad a melegség. Mennyit imádkozunk, mennyire tesszük oda az életünket a Jóisten oltárára, hogy elégjen. Hát én kívánom azt, hogy tegyük ezt, hogy gyülekezetünkből, családjainkból áradjon a melegség. Amen.
Kérjük, hogy még valaki.
Csak röviden néhány gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami az utóbbi időben úgy foglalkoztat. Az év elején egy különleges igét kaptam az Úrtól. És mindig is érdekelt, és mindig is tetszettek azok az igék a Bibliából, amik a pusztával voltak kapcsolatban. És amikor Isten olyan kijelentéseket adott, hogy a puszta virulni fog, vagy a pusztából forrás ered is, mindig olyan különleges helynek gondoltam a pusztát. A Húsajás könyvében a második rész, 16.-17. verse. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Hogy Istennek van egy különleges célja a pusztával. Valami olyasmit szeretne nekem megmutatni, amit máshol nem tud. És utána néztem, hogy mi is ez az ákor völgye. És az ákor völgye tulajdonképpen az a hely volt, ahol Ákánt és családját halálra kövezték a bűneik miatt. A büntetés helye, az ítélet helye volt ez. És Isten azt mondja a népnek, hogy ezt a szörnyű helyet ő a reménység kapujává teszi. Micsoda balgaság a részemről, amikor egy olyan Istenem van, aki ilyen csodára képes, és én lecserélem a kezem csinálványára. Olyan hamar megalkotjuk a mi kis bálványainkat, mert mi szeretjük azokat az isteneket, amit vihetünk magunkkal, amit előveszünk, amikor szükségünk van rá, és félretesszük a sarokba, amikor nem kell. És Isten nem ilyen. Mert Isten a mindennapi apró dolgaimba szeretne beleszólni. És később a Hózseás könyvében olyan csoda előttem, ahogyan hívja megtérésre a népet, és foglalkoztat mostanában ez. Hogy Isten a hívő népet akarja megtérésre hívni. És én is voltam, és vagyok úgy sokszor, hogy kérdezem az Urat, hogy Uram, hát miből kellene változzak? Mit kellene tegyek? És a Hóseás könyvében szinte az imádságot adja a nép szájába az Isten. Azt mondja, hogy térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Tehát Isten mondja, hogy mit kellene mondjunk. Bocsáss meg minden bűnt, és fogad szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. És Isten ma is az az Isten, aki az ő népét szentségben akarja látni. Aki, úgy ahogy hallottuk az előbb, az ördögnek azokat a suttogó kísértéseit is elénk tárja, és azt mondja, hogy ne menjetek bele. Ne engedj annak, hogy hitetlenül kezdjél el imádkozni, vagy még úgyse. Mondod, hogy imádkozni fogok érted, és közben eszedben nincs. Persze, hogy kényelmesebb otthon lenni, mint felállni és tenni valamit. Vedd észre, hogy hol akar becsapni, vegyem észre, hol akar becsapni az ördög. Még egy másik figyelmeztetés került elém az utóbbi időben a zsidókhoz írt levélből. Amikor feltesz egy kérdést a zsidókhoz írt levélnek az írója, vagyis egy kijelentést is, a kérdést azt én tettem magamnak, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Mikor akarok úgy ellenállni az ördögnek, az kísértésnek, hogy abba belehaljak? Mert még nem álltatok ellen egészen. Szeretnék egészen ellenállni. Egészen addig, hogy ő lehessen, és ő éljen bennem. Ma délelőtt teremen voltam, és a teremi tinikkel is beszélgettünk, hogy mi az, ami nekünk fontos. És sokszor van úgy csalódás bennem, amikor látom azt, hogy tudnak, ismernek ígét is. És úgy, mintha úgy leperegne. Aztán az ige megfed, hogy te is tudod és ismered, és amikor rólad pereg le, az fáj annyira. Hát az Úr könyörülje rajtunk, hogy a megélt vagy megértett igét, azt mindig élni is tudjuk, tudjam. Amen.
Thank you. Testvéreim, nyissuk ki a Szentírás János evangéliuma 4. fejezetéhez, és ebből fogunk szent ígéket olvasni. A 4. fejezet 46-os versétől az 54. versig olvasjuk az Isten ígét. János evangéliuma 4. fejezet 46. versétől így hangzik az Úr beszéde. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztségviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Judeából Galileába. Amen. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy együtt lehetünk, és így magasztalhatjuk, áthatjuk a mindenség urát, a királyok királyát. Jó nekünk itt lenni az Isten házában, jó őt szolgálni, jó vele közösségben lenni, és legfőképpen, amikor ő szól hozzánk, és meghalljuk az ő hangját, az is nagyon-nagyon jó dolog. Az Úr ezt az igét, ezt a történetet helyezte a szívemre, hogy erről szóljak a mai alkalommal. A prédikációnak a címe Hit és hitetlenség. Az emberiség egyik nagy problémájára az Úr Jézus egy kérdéssel válaszol, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Nagyon érdekes ez a történet. Egy királyi tisztségviselő oda megy, rohan, igyekszik az Úr Jézushoz, és könyörög azért, hogy ő meggyógyítsa az ő fiát, az ő gyermekét. Elmondja ezt többször is, könyörög neki, az Úr Jézus pedig egy teljesen más választ ad neki. Nem azt mondja először, hogy menj haza, te fiad él, és meg fog gyógyulni, hanem azt mondja az Úr Jézus neki, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Ez a főember, ez a tisztségviselő oda megy az Úr Jézus, hogy egy kéréssel, könyörög az ő fiáért, az ő gyermekéért, az Úr Jézus pedig rámutat ennek az embernek, ennek az édesapának, fő tisztségviselőnek a legnagyobb betegségére, a hitetlenségre, a kételkedésre. És bizonyára voltak olyanok még ott körülöttük, akik hallották ezt a párbeszédet, akik figyelték ezt a jelenetet, és az Úr Jézus nekik is szólt ezáltal. Hogy csak akkor hisznek, csak akkor mozdul meg a szívük, ha valami rendkívülit, valami nagyon nagy csodát látnak. Kedves testvérek, miért fontos az Istenben vetett hit? Miért fontos az, hogy higgyünk az Istenben? Miért fontos az, hogy rábízzuk az életünket a mindenható Istenre? Az egyik dolog, amiért fontos, mert ez az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk, és kapcsolatban maradjunk az Istennel. Minden más dolog, amit teszünk, jó dolgok, lehet vallásos cselekedetek, jó cselekedetek, vagy szolgálatok, ezek a hitünknek a gyümölcsei kell, hogy legyenek. Aztán Miért fontos még az Istenbe vetett hitünk? Miért fontos az, hogy legyen egy mély hitünk az Istennel, az Istenben? Azért, mert a hit az a kulcs, ami kinyitja az ember számára a mennyország kapuját. Azt mondja az Úr Jézus a János Evangélium a 3. fejezetében, hogy és ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Csak akkor tudunk közeledni az Istenhez, csak akkor tudunk bejutni az egek királyságába, hogyha hiszünk, hogyha rábízzuk az életünket az Istenre, hogyha ott van az a mély hit, bizalom, amit az Úr szeretne látni a szívünkben, az életünkben. Aztán, hogyha hiszek ő benne, és tényleg ezt gyakorlom, igyekszem gyakorlatba ültetni az én hitemet, az én elméleti hitemet, mindazt a rengeteg ígét, amit nagyon sokszor tanultunk, ismételtünk vasárnapi iskolába, táborokba, és még lehet, hogy most is úgy emlékszünk nagyon sok ígékre, még a szemléltetőkre is, hogyha ügyesen előadták a gyerek tanítók, de hogyha mindez csupán itt marad, akkor nem sokat érünk vele. Ezek az ígék le kell, hogy jöjjenek a szívbe, és ezeket gyakorlatba kell, hogy ültessük. Hogyha bízunk az Istenben, akkor át kell, hogy adjuk az életünk vezetését ő neki. Hadd vezesse ő az életünket, hadd kormányozza ő a mi hithajunkat. Testvérek, ez sokszor lehet bizonytalansággal is jár, mert mi emberek szeretjük látni a dolgokat, és szeretünk biztosra menni, és amikor nem látunk valamit, akkor nagyon nehéz, hogy úgy döntsünk, hogy az ismeretlenbe kimerészkedjünk. Ezért látva Istent, az ő cselekedeteit, az ő csodáit, látva azt, hogy rengeteg imádságainkat meghallgatta, és hogyha visszatekintünk, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki elmondhatja azt, mindegyikünk, hogy mindez idáig velünk volt az Isten. És ezért, hogyha visszatekintünk a múltba, és látjuk az Isten munkáját, látjuk azt, hogy ő velünk volt, látjuk azt, hogy ő megsegített bennünket, akkor nem kell, hogy ott maradjunk a bizonyságoknak a helyén, hogy milyen jó volt régen, hanem bizalommal tekinthetünk előre is. Hogy aki velünk volt, aki Izrael népével volt, aki meggyógyította a kapernaumi királyi tisztviselőnek a fiát, az ma is él, az ma is uralkodik, az ma is Isten, az ma sem változott meg, az ma is akar bennünket vezetni, és az kész bennünket bevinni az ő országába. A kérdés az, hogy elengedjük-e azokat a dolgokat, amelyekben nagyon ragaszkodunk, nagyon bízunk. Lehet ez néha egy munkahely, lehet ez néha egy tárgy. Kész vagy-e rábízni magadat az Istenre? Ő az, aki a legjobban tudja, hogy mi a jó nekünk. Ő az, aki a legjobban ismer bennünket. Hogyha benne bízunk, nem csalatkozunk. Azt mondja az egyik ige, Példabeszédek 3. fejezet 5. verse, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Tudom, hogy könnyű mondani, könnyű felolvasni, de sokszor nehéz ezt gyakorlatba ültetni, amikor nehézség van, vagy amikor olyan a helyzet, de legyünk készek rábízni magunkat az Istenre. Valaki egyszer azt mondta, hogy az Úr úgy ismer bennünket, ahogy mi nem ismerjük, mi sem ismerjük önmagunkat. Képzeljük el azt, hogy van egy autópálya, hát itt a közelünkben nem sok van Romániában, de reméljük, hogy lesz. Sok kanyar van az autópályán, és amikor haladunk az úton az autóval, akkor legjobb esetben az első kanyarig látunk el, hogyha jók a látási viszonyok. Nem látjuk, hogy mi van a második kanyarnál, és tovább sem látunk. De az Isten az felül van mindenen, és egyszerre, egy időben mindent kanyart belát, minden problémát lát, és tud figyelmeztetni, tud vezetni bennünket. A kérdés az, hogy kész vagyok-e, kész vagy-e arra, hogy higgyek benne, hogy rábízzam az életemet az Istenre. Miért fontos még hinni Istenben? Azért, mert ez egy jó megoldás az aggodalmaskodásra. Amikor bízol az Istenben, lehet, hogy vannak élethelyzetek, amik nehezek. Amikor nem tudjuk, mi a jó út, mi a jó megoldás, mi lenne az, ami a legjobb lenne a gyermekednek, a gyermekemnek, a családomnak, a gyülekezetnek. És ilyenkor sokszor lehet aggódunk, sokszor felteszünk kérdéseket, hogyan lesz, mint lesz, hogyan fogom kifizetni a számlákat, és így tovább. Hogyha elkezdünk bízni az Istenbe, elkezdjük a bizalmunkat, a hitünket gyakorolni ő benne, akkor az Isten jön, és egy hatalmas békességgel betölt bennünket. Az Úr Jézus Krisztus erre azt mondta, hogy békességet adok néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hogyha rábízod az életedet az Úrra, és ezt a rábízást, ezt a hit gyakorlást, ezt nap mint nap tesszük, akkor ő az, aki betölt bennünket nyugalommal, békességgel. A hit és az imádság által Isten nagyon sok ajándékot, lelki és fizikai dolgokat, ajándékokat akar adni nekünk, és ezeket át tudjuk venni. Jakab apostolnál olvassuk az ígét, de hittel kérje semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Hittel kérje. Ott van-e a hit a szívünkben, az életünkben? Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, amikor imádkozunk, hogy szakítsuk meg azt a rutint. Sokszor lehet, hogy nem veszük észre, de olyan kánaáni nyelveket használunk, vagy nyelvet használunk, és úgy bennünk vannak azok a fogalmak. Emlékszek, amikor gyerek voltam, hát tanítottak a szüleim, nagyszülők imádkozni étkezés előtt, amikor befejezzük az étkezést, lefekvés előtt, hogy hogyan imádkozunk, és egy idő után, mivel mindig sietve mondtam, vagy sokszor az imádságot, ugye mi azt tanultuk a végén, vagyis az étkezés végén azt az imádságot mondtuk el, hogy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen. És emlékszek tini koromban, hogy hát ebből az imádságból valami rövidebb lett, mert annyira gyorsan mondtam, annyira rutinosan mondtam, és sokszor szaladtam játszani, hogy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, amen, és még rövidebb. És egyszer csak úgy elgondolkodtam, vajon mit jelent az, hogy aki ételt, italt adott. És lehet egy kicsit nevetséges, vagy humoros, de sokszor így vagyunk, testvérek, az imádsággal, hogy elmondjuk gyorsan az Úrnak, mert ott van bennünk, mert sokszor hallottuk, sokszor mondtuk, de vajon tényleg úgy gondoljuk? Vajon tényleg miközben imádkozunk, valahogy átadjuk magunkat az Istennek? Valahogy rábízzuk azt a kérést, vagy azt a helyzetet, azt a betegembert, vagy azt a nehéz élethelyzetet az Úrra? Vajon tényleg úgy bizalommal jövök ő hozzá? Vagy csupán megszokásból? Isten nem azt akarja, hogy megszokásból imádkozzak, és egy megszokás legyen az életem, hanem azt akarja, hogy ott legyen a hit, ott legyen a bizalom, ez a szoros kapcsolat ő vele. És így imádkozzunk, így éljük a hívő életünket. Mi a hit? Hát sok válasz van erre a Bibliából, és sok jó mottót, gondolatokat olvashatunk az internetről is. Nekem egy történet jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, amikor a vérfolyásos asszony látja a saját helyzetét, látja azt, hogy milyen beteg, nem lát kiutat, nem lát megoldást, nem látja a gyógyulását, hogy hogyan fog abból a betegségéből meggyógyulni. És azt olvassuk az igében, hogy ez a gondolata volt ott, hogy ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. És olvassuk az igében, hogy oda furakodott a tömeg között, a tömegben, és hátulról megérintette az Úr Jézus ruhájának a szegélyét. Hát testvérek, abban az időben elég nehéz volt, és elég merész dolog volt, hogy valaki nő létére oda menjen egy paphoz, egy felkelt emberhez, egy olyan valakihoz, akit a nép elismer és hozzáérjen. Ez nem volt egy szokványos dolog. De ennek az asszonynak volt valami, ott volt a szívébe. Ott volt a betegség is, ott volt a kilátástalanság is, de valami még ott volt. Ott volt egy parányi hit, ott volt egy parányi szikra. És ezt gondolta magába, ha csak megérintem, meggyógyulok. Adja a jó Isten, hogy ott legyen ez a merészség, ez a bátorság az életünkben. A hit az egyfajta merészség is, egyfajta bátorság is. Aztán valaki egyszer azt mondta, hogy az Istenben feltétel nélkül bízhatunk. Aki bőséges okok ad arra, hogy bízzunk benne, állandóan bizonyítja, hogy hűséges és megérdemli a bizalmunkat. Segítsen a jó Isten bennünket arra, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk az egyre csak mélyüljön és növekedjen, ahogyan telnek az évek. Az őszhajszálakkal, a ráncokkal együtt mélyüljön a mi hitünk, és bízzunk egyre jobban az Istenben, testvérek. Van egy élethelyzet, ami kettős dolgot vált ki sokszor az emberek életébe, vagy sokak életébe. A nagy nehézség, a nagy tragédia. Lehet egy-egy haláleset, egy-egy betegség a családba. Sokakat, biztos tudnak a testvérek is, volt, hogy eltávolított az Istentől, és olyan kérdésekkel távolodtak el, akár a gyülekezetből, akár az Isten jelenlétéből, hogy miért engedte meg ezt az Isten, hogyha lett volna Isten, biztos nem engedte volna meg. És vannak olyanok, akik ilyen helyzetekbe kerülnek, valahogy közelebb kerülnek az Istenhez. Én úgy látom, hogy ennek a kulcsa, ennek a két reakciónak a kiváltóka abban is rejlik, hogy mennyire vagyok meggyökerezve az Istenbe. Mennyire mély az én hitem az Istenbe. Kész vagyok-e arra, ott van-e bennem az a meggyőződés, ami ott volt abban a három babiloni ifjúban, hogy ha nem is menti meg őket az Isten, akkor sem borulnak le a szobor előtt. Hogyha nem is gyógyulok meg, ha nem is történik csoda, ha nem is menekülök meg, Uram, én akkor is megmaradok melletted, akkor is szolgálat téged. Ott van ez a hit az életünkben. Vagy hogyha jönnek a hullámok, hogyha jönnek az élet viharai, kimozdulok a hitemből. Segítsen az Úr bennünket, hogy megmaradjunk ő benne, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az a hit, amit tőle kaptunk, az megmaradjon, és egyre jobban meggyökerezzünk ő benne. Azt mondja a Szentírás egyik helyen, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg. Nem csak a vállás, erről hallottunk az elmúlt napokban, hogy nagyon sok vállás van, és ez már divat. De nem csak ez a divat, hanem az is, hogy sokan eltávolodnak az Isten jelenlétéből. Valahogy elhidegülnek az emberek. De gyertek, foglalkozunk egy kicsit azzal a kérdéssel, hogy hogyan jön létre a hit a szívünkben. Hogyan alakul, hogyan lesz hit az embernek az életében, hogyan jut az ember hitre. Az egyik dolog ezzel kapcsolatosan, hogy van egy isteni, és van egy emberi rész. Van egy olyan dolog, amit az Isten tesz meg, annak érdekében, hogy legyen hitem, hogy bízzak ő benne, hogy meggyökerezzek, de van egy olyan része a dolognak, amit én kell, hogy megtegyek. Azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Az Isten igéje az, ami hitet ad az embernek. És mi az, amit az emberek, vagy sokszor lehet mi a legtöbbször hanyagolunk, vagy az ördög azt akarja, hogy hanyagoljunk? Hát, hogy ne olvassuk, ne hallgassuk az Isten igéjét. A hit hallásból van. Amit mi kell megtegyünk, az az, hogy hallgassuk és olvassuk az Isten igéjét. Mikor? Hányszor? Hát ennek nincs mellékhatása. Minél többet olvasom, minél többet hallgatom, minél többet foglalkozok vele, annál jobban megerősödök. Annál szilárdabbá válik az én hitem az Istenbe. És igen, testvérek, a mai világban szükség van olyan hívőkre, olyan emberekre, akik minden élethelyzetben megmaradnak az Isten mellett. Hadd legyen a hívő közösség, hadd legyen ez a gyülekezet is példa a világ számára, hogy megmaradunk az Istenbe, és hadd lássák az emberek, hogy tényleg hívők vagyunk, és nem csak a nevünk az. Hogyha olvassuk az igét, hogyha foglalkozunk, és megnyitjuk a szívünket az Isten igéje előtt, és kérjük azt teljes szívből, ahogy Sámuel is kérte, hogy szólj, Uram, mert hallj a te szolgád, akkor az Isten jön, és az ő drága szent lelke által életet, hitet teremt a mi szívünkben, a mi életünkben. A betű az megöl, azt mondja a Szentírás, a lélek az, ami megelevenít bennünket. A legfontosabb dolog az, hogy a Jóisten igéje bejusson az életünkbe, bejusson a szívünkbe. Sokszor lehet, hogy vannak olyan igék, vannak olyan helyzetek, vannak olyan történetek, amelyeket nem igazán kedvelünk, nem igazán szeretünk. Úgy nem mondjuk ki, de lehet, hogy ott van, vagy néha ott volt bennünk. Uram, ezt jó lett volna kihagyni az igéből. Testvérek, minden ige, ami megvan írva, ami tanúságunkra íratott. Azért íratott, hogy mi megerősödjünk az Istenbe, azért íratott, hogy bevigyen bennünket az égek királyságába, azért íratott, hogy minél többen megismerjék a megváltót. Hogy minél többeknek, minél több ember számára megnyíljon az egek királysága, a mennyország kapuja. Ezért szeressük az igét. Hogyha lehet vág, ha lehet fed, lehet int, lehet nem tetszik, és olyankor könnyezünk, sírunk, köszönjük meg az Úrnak, hogy szólt hozzánk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy lehet keményen is, de megérintett bennünket. Volt idő, amikor nem szólt az Isten az Ószövetség idejében, de hála ő neki, legyen áldva az ő neve, hogy ma szól, és kész ma is megerősíteni a te hitedet, kész ma is meggyökeresztetni téged, és hogy szilárdan megállj az Isten mellett. Isten igének a gyakorlati megélése ébren tartja a hitünket, és felébreszhet másokat is. Hogyha igyekszünk arra, hogy az elméleti tudás az gyakorlati hit legyen, akkor mások ezt észreveszik. És a Szentírás azt mondja, hogy mi Isten írott levelei vagyunk. És amikor az emberek látják a mi életünket, látják, hogy hogyan reagálunk egy-egy élethelyzetben, amikor meglátják azt, hogy tényleg hívő módon viselkedsz, amikor megérzik rajtad a szeretetet, megérzik rajtad azt, hogy törődsz másokkal, azt, amikor téged bántanak, amikor lehet kicsúfolnak, nem úgy bánnak velünk, ahogyan kellene, és jól reagálunk, szeretjük őket, akkor tudjátok meg, hogy ez a reakció, vagy ez az életmód, ez a hit, ami kifejeződik egy-egy élethelyzetben, más embernek is szikrává válhat. Hallottam egyszer egy bizonyságot, egy férj, egy édesapa mesélte, kamionsofőr volt, és hát nagyon zűlött életet élt, sokszor nem volt otthon, amikor otthon kellett volna legyen, és egyszer az egyik gyermeke, fia megbetegedett, nagyon lázas lett, és az ő felesége mondta, hogy apa, menj és hozzá gyógyszert, este volt a fiunknak, és elment az édesapa, és megállt az első mulatozóba, jól berúgott, és két nap után hazament. És nem törődött a családdal. És egy ilyen átmulatott éjszaka vagy hétvége után, mikor befeküdt az ágyba, és majd reggel vagy másnap fölkelt, felesége, aki meg volt térve, be volt merítkezve, ismerem a házaspárt, tálcán vitte a kávét a férjének az ágyába, és azt mondta ez a testvér, hogy amikor látta, hogy mit tesz a felesége, fájt neki ez a szeretet. És ez volt az a szikra, ami elindította őt arra, hogy megtérjen. hogy elhagyja a mulatozást, hogy elhagyja az alkoholt, elhagyja a lopást, és mindazt az istentelen dolgokat, életvitelt, amiben volt. Elég volt egy ilyen szikra. Testvérek, az Úr segítsen bennünket, hogy a hitünk megnyilvánuljon minden élethelyzetben. Aztán egy másik fontos kérdés, az utolsó pont, amiről szólni szeretnék, hogy hogyan alakul ki a hitetlenség, vagy hogyan alakul ki az, hogy az ember elhidegül az Istentől. Sokszor vannak ilyen helyzetek, és lehet sír a lelkünk, vannak szülők, akiknek valamikor itt voltak a gyermekeik, de valami oknál fogva elmentek, vagy más testvérek, vagy gyülekezeti tagok, és itt voltak, lehet szolgálták az Urat, és valami történt, és az a sok bizonyság lehet, amit hallottak, amit elmondtak, valahogy, mintha nem is lett volna meg. Sajnos, hogy vannak ilyenek is, de a mi feladatunk az, hogy imádkozzunk. Hát az egyik dolog az, ami kiváltja az ilyen életvitelt, vagy azt, hogy elhagyjuk az Urat, vagy hogy elhidegüljünk, és már ne legyen ott az a vágy, ne legyen ott az a tűz, ne legyen ott az a hit, amit az Isten adott az életünkbe, az, hogy megengedünk kicsi dolgokat, nem biztos, hogy bűnök, kicsi rossz dolgokat, rossz szokásokat, hogy beüljenek és letelepedjenek az életünkbe, a szívünkbe, és azt mondjuk, hát ez még nem bűn. És mindig csak egy kicsit. Egy kicsit. Csak egy kicsit térünk el. Csak egy kicsi dolgot engedünk meg. És így lassan-lassan az ember, hogyha nem kell fel, ha nem ébred fel, akkor az ördög szépen elaltathat bennünket. Azt mondja Jakab levelében a Szentírás, hogy a bűn kiteljesedve halált nemz. Nem egyből lesz valaki alkoholista, nem egyből lesz valaki dohányfüggő, nem egyből fogja valaki elhagyni a gyülekezetet, csak lassan. Meg tudom nézni az interneten is, hála az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, hogy van ilyen lehetőség. És majd következő vasárnap is csak az interneten fogom megnézni az alkalmat, és az ördög behoz más dolgokat, hogy miért ne jöjjek a gyülekezetbe, és lassan-lassan elhidegülhetek. Vigyázzunk. Legyünk éberek, mert az utolsó időben azt mondja a Szentírás, nehéz idők jönnek. És az ördög, hogyha nem tudja megakadályozni azt, hogy ne higgyünk, akkor megenged, hogy eljöjjünk a gyülekezetbe, de segítsen bennünket az Úr, hogy legyen ott az a mély bizalom, az a mély hit az életünkbe, amiért eljött ő, hogy ideadja nekünk ezt az ígét, ezt az ajándékot. Aztán egy másik dolog, ami kiválthatja az emberben az elhidegülést, a hitetlenséghez vezető utat, amikor jobban ragaszkodunk a világhoz, mint Istenhez. Amikor jobban ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, mint az Isten dolgaihoz. Azt mondja a Szentírás Timóteushoz írt levélben, hogy mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Kihez ragaszkodsz, kedves testvérem? Ki az, aki a legfontosabb számodra? Mi az, ami a legfontosabb számunkra? Isten? Ő van az első helyen? Legyen így ez az igeolvasásban, az imádkozásban, a gyülekezetben való járásban, legyen így ez a hit megélésében, hadd lássák az emberek, hadd lássák a testvérek, hadd lássa az Isten, hadd lássa a mennyei sereg, hogy mi őhozzá ragaszkodunk, és amikor ott vagyunk az ő lábainál, amikor időt töltünk az ő jelenlétében, akkor ő megerősít bennünket, akkor ő felruház bennünket mennyei erővel, és erre nekünk szükségünk van. Egy másik dolog, ami kimozdíthat bennünket a hitből, amikor túl nagy hangsúlyt helyezünk az anyagi dolgokra, ne talán bálványá válnak, vagy mammonná válnak bizonyos dolgok. A gazdag ifjú szomorúan távozott el, azt mondja a Szentírás, mert nagy vagyona volt. Hát nem a vagyonnal volt a gond, hanem azzal, hogy ő jobban ragaszkodott a vagyonához, mint az Úr Jézushoz. Júdás, hát mondhatjuk azt, hogy neki ez volt a sorsa, de azt olvassuk az ígében, hogy mindig oda nyúlt a közösségnek a pénzéhez, és megtűrte ezt a bűnt, megtűrte ezt a kis vagy nagy apróságot, és ennek a vége a kárhozat lett. Ennek a vége az volt, hogy elárulta a mestert, és öngyilkos volt. Nem egy Nem egy nagy bűnnel kezdődött, nem egy nagy látványos dologgal kezdődött, hogy elhagyta a tanítványi kört és az Úr Jézust, hanem egy olyan dologgal, ami nem látszott, nem látszódott. Aztán ott van Ákán példája is, aki megszegte az Isten parancsát, és valahogy megkívánta azokat a dolgokat, azokat a, azt a köntöst, azt a 200 sekel ezüstöt, azt az 50 sekel súlyú aranyrudakat, és valahogy oda nyúlt, valahogy az Isten parancsa ellenére mégis az ő kívánságának engedett, és ebben lett az ő veszte. Kedves testvérek, mihez ragaszkodunk? Mire fektetünk nagy hangsúlyt? Adja az Úr, adja a Jóisten, hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a világ és a gyülekezettel kapcsolatosan, a munkahelyi dolgokkal kapcsolatosan és a szolgálattal kapcsolatosan, és igyekezzünk arra, hogy a mi hitünk elmélyüljön. Hogy legyen egy olyan hitünk az Istenbe, ami megáll akkor is, amikor jönnek a próbák, amikor jönnek a házassági krízisek, amikor jönnek a gyülekezeti problémák, gyülekezeti krízisek, amikor jönnek a nagy hullámok, hogy megálljunk az Istenbe. Testvéreim, imádkozzunk, és legyen ott a szívünkben, legyen ott a szívedben az a sóhaj, az az imádság, az a kérés, hogy Mester, növeld a mi hitünket. Növeld a mi hitünket. Amen.
Köznapjainkban, amikor eltávozunk a gyülekezetből, amikor különféle nehézségek, próbák elé nézünk, és amikor gyakorlatban is meg kell mutatkozzon az a hit, amit a vasárnapokban tanítasz számunkra, vagy a csendes kamráinkba. Valóban segíts, hogy amikor nehézségek, próbák érnek bennünket, akkor a mi hitünk el ne távolítson, el ne tántorítson tőled, hanem közelebb vonjon hozzád. Urunk, hit nélkül lehetetlen neked tetszeni. És mi nem a világnak akarunk megfelelni, Uram, hanem neked akarunk tetszeni, és neked akarunk megfelelni. Kérünk ezért, formáld az én hitemet, és mindannyiunk hitét hadd erősödhessen. Kérünk, Urunk, a következő héten is, adjad, Uram, hogy hitre juthassanak sokan, Uram, ahol hangzani fog a te ígéd, ahol evangelizációk lesznek, és voltak, Urunk, a missziós állomásainkon, roma testvéreink között is. Szükség van nekik is, Uram, és velük együtt nekünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, és segíts a hétköznapjainkban, hogy gyakorlati hitünk megmutatkozhasson. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz. Amen.